Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában szó lesz a hét közepén megkezdődött német-holland közös rendezésű női kézilabda világbajnokságról, nem sokára megszólal a kapus Szemerei Zsófia, és hallhatják a korábbi szövetségi kapitányt Hajdú Jánost is. Műsorunkban nyilatkozik az olimpiai bajnok párbajtőröző Siklósi Gerge is, aki nemrég átvette szakágában az előző szezon legjobbjának járó díjat. Majd hallhatják a Magyar Jégkorong Szövetség elnökét, Kolbenheier Zsuzsannát és a hazai triatlon szakszövetséget irányító Kindl Gábort is. Tartsanak velünk! A magyar női kézilabda válogatottnak az volt a fontos a VB rajtján, hogy biztos győzelmet arasson, és a játékosok sérülés nélkül felvegyék a torna ritmusát. Mondta az Inforádiónak a kapus Szemerei Zsófia, miután a nyitókörben a nemzeti együttes 9 góllal 26-17-re győzött Szenegál ellen. A válogatott szombaton Irán, hétfőn pedig Svájc ellen lép pályára. Szabó Gergő készített interjút Szemerei Zsófiával.
Tisztába kell lennünk azzal, hogy Szenegálnál ugye jobbak vagyunk, de szerintem azért az első mérkőzés az mindig egy speciális így a világversenyeken. Fel kell venni a ritmust, kicsit izgulunk is. Úgyhogy remélem, hogy ezzel a mérkőzéssel ezt levetettük. A legfontosabb az, hogy győzedelmeskedtünk, senki se sérült meg, és menni kell tovább.
És az úton a következő ellenfél Irán, majd Svájc. Ha lehet azt mondani, a következő mérkőzésnek is legalább annyira esélyesei Irán ellen, mint Szenegál ellen voltak?
Természetesen Irán ellen is győzedelmeskednünk kéne a számok alapján, viszont tényleg mi a következő mérkőzésen, főleg a saját játékunkra szeretnénk koncentrálni. Kaptunk egy olyan lehetőséget ezen a világversenyen, hogy plusz egy mérkőzésen esetleg tudjuk gyakorolni azokat a felállásokat, amiket esetleg eddig mérkőzéseken nem tudtunk úgy elővenni az ellenfelek miatt, és tényleg most így a saját játékunkra szeretnénk koncentrálni, és akkor a későbbiekben pedig már a nehezebb mérkőzés, esetleg a begyakorolt dolgokat, amiket így újabban most gyakoroltunk, azokat még jobban elő fogjuk tudni venni.
És aztán Svájc ellen zárják a csoportkört. Ezek az ellenfelek megfelelnek egy ilyen idézőjelben bemelegítésnek a világbajnokságon?
Szerintem alapjáraton egyik csapatot se szabad leírni, mindegyik a maga nemében egy kellemetlen ellenfél. Svájcot azért, mert évek óta meg lehet figyelni, hogy felfelé mutató tendenciát mutatnak tényleg, mert egyre jobban összeér a csapatuk, fiatal játékosokból állnak, tényleg nemzetközi szinten most már kézilabdáznak európai topklubokban, úgyhogy azért ezt lehet látni az ő válogatottjukban is, úgyhogy ott azért már keményen mérkőzésre számítok, de igen, hál' Isten a sorsolásunk az ebből a szempontból egy kegyes dolog volt, aztán utána meg a középdöntőben meg majd jönni fog a kemény realitás.
És hát egy EB bronzzal érkeznek erre a világbajnokságra. Igaz, hogy az már lassan egy éve történt, de azért ez ad önöknek egyfajta magabiztosságot, hogy azért képesek most már tényleg komoly nagy dolgokra, eredményekre?
Igen, szerintem a tavalyi évben megmutattuk azt, hogy nem csak álmodoztunk erről a dologról, hanem hogy az, amit az elmúlt években mi plusz munkának is befektettünk és beletettünk, az végre úgymond megmutatkozott az eredményekben is, úgyhogy ennek nagyon örültünk. Most azért a múlt heti tornán is szerintem a norvégok ellen megmutattuk azt kemény 40-45 percig, hogy igenis partiba tudunk lenni velük, és hogy fel tudjuk már venni velük is a kesztyűt, de igazából ez majd a mostani világversenyen fog megmutatkozni, hogy mennyire leszünk erősek. Azért nagyon átalakult a mi csapatunk is, a csapat fele kicserélődött, úgyhogy próbáljuk a fiatalokat is segíteni, hogy minél könnyebben be tudjanak épülni, és erre is szerintem jó lesz ez a mérkőzés, hogy ők is esetleg még jobban bele tudjanak kóstolni ebbe az egészbe, hogy mégis milyen egy világversenyen részt venni.
Tavaly az EB előtt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány volt bátor és merész, a torna előtt a harmadik helyet a dobogót célozta meg, ez akkor meglett. A szövetség most az első 6 hely valamelyikét tűzte ki célul. Önök mit tűztek ki maguk elé? Mennyire motiválja ez önöket?
Arról nem szeretnék most beszélni, hogy igazából mi csapaton belül milyen célt tűztünk ki magunk elé. Mi tisztában vagyunk a céljainkkal, és ezért a maximálisunkat bele fogjuk tenni. Reméljük, természetesen mindannyian álmodozunk egy minél fényesebb befejezésről. Erről álmodozunk, ezért tenni is fogunk. Azért tisztában kell lenni, hogy most már így, hogy tavaly ezt az eredményt elértük, azért sokkal jobban fel fognak belőlünk készülni. Illetve azért ebbe a top 4-ben most, ahogy mi számolgattunk, voltunk itt csapaton belül, azért 7-8 csapat megcélozta magának ezt, úgyhogy nagyon kemény ütközetekre számítok.
A válogatott kézilabda kapus Szemerei Zsófiát hallották. Ütkarika. Megállt a női kézilabdázás színvonalának dinamikus emelkedése, ez pedig segíthet a fiatal magyar válogatottnak a nemrég kezdődött német-holland közös rendezésű világbajnokságon is. Mondta az Inforádiónak Hajdú János, aki korábban a női és a férfi válogatottat is irányította.
Sok ország kézlabdázásában és sportjában az olimpia az a fő verseny, de azért egy világbajnokságot mindenki komolyan vesz. Sokan felhasználják a csapatépítésre, nagyon jó verseny, nagyon jó lehetőség arra, hogy az olimpiára kialakuljon az a mag, akikkel le lehet játszani majd az olimpiát.
Milyen színvonalú tornára számít? Azért ez most már egy nagy mezőny és egy 2,5 hetes VB.
Rosszat fogok mondani, de én úgy látom, hogy a női kézlabda kicsit megállt, tehát az a dinamikus fejlődés, vagy az a magas szint, az most szerintem megállt. A férfi kézlabdát pedig úgy látom, hogy mintha nőtt volna a színvonal. Én így érzem, vagy így látom, nézem a BL meccseket, nézem a válogatott meccseket. Ez a benyomásom nincs, mérési adatok nem állnak a rendelkezésemre, de úgy érzem, és ez egy kicsit nem baj nekünk, mert komoly esélyünk van arra, hogy ebbe a megállt mezőnybe ezzel a fiatal csapattal eredményesek lehessünk, minél eredményesebb lehetünk, ami előkészítheti a Los Angeles olimpiának a jó esélyeit.
Bár az olimpiai kvalifikáció még odébb van, mi lenne elvárható a mostani magyar csapattól? Milyen szereplés, milyen végeredmény?
Mindenre képesek. Most ezt pozitív értelemben mondom, annyira jó ez a zalom, akik most vannak, akik jól zsugáznak, gyorsak, lendületesek, technikásak, BL-ben meghatározó szerepet játszanak. Ez egy borzasztó jó mag most a női mezőnybe. Bármi előfordulhat, tehát éremér is játszhatnak, 4 közé kerülhetnek, 8 közé kerülhetnek, benne van minden, a szerencsénk van, nincs sérülés, akkor ez a csapat bármire képes.
A világbajnokságon azért Európán kívüli ellenfelekkel is kell játszani. Hogyan érdemes kezelni ezeket a nagyon eltérő stílusú Európán kívüli riválisokat?
Nem szabad megsérülni. Ezek lelkesek, szerintem képzetlenek. A szövetségkapitány tudja, mit kell csinálni, hogy forgassa a csapatot, milyen erőbedobással játszanak. Az első meccseket még fel lehet használni az építkezéshez. A nagy csaták előtti utolsó simításokat meg lehet csinálni. Ezek a meccsek, ezek nem jó dolog, amit mondok, és nem is szép, de feleslegesek. Tudom, hogy szükség van, tudom, hogy előbb-utóbb 64 csapat lesz, mert mindenkinek oda kell kerülni, de a minőség szempontjából nem segítenek ezek.
A Győr Kézilabda Akadémiájának tehetségfejlesztő programját irányító Hajdú Jánost, a magyar női és a magyar férfi válogatott korábbi szövetségi kapitányát hallották. A múlt héten átvette az előző szezon legjobb férfi párbajtőrözőjének járó díjat az olimpiai bajnok Siklósi Gergely a Nemzetközi Szövetség Bahreini ünnepségén. A honvéd világbajnoka az Inforádiónak beszélt a most kezdődő idényről is.
Nagyon örülök ennek, hogy sikerült megnyernem a világon is. Tehát az elmúlt 3 évben 2-3. Lettem az év végén, és 2021-ben az olimpia után is 3. lettem, és lemaradtam erről, pedig olimpiai döntőt vívtam. Szóval vágyam volt, hogy ezt elérjem, és igazából a világbajnoki ezüstérem az ugye erre most elég volt, amikor az olimpia ezüstérem nem volt elég, de összességében egy kicsit rossz a szájíz azzal kapcsolatban, hogy én egy tussal kikaptam a világbajnoki döntőben. Sokkal jobb lett volna, hogyha ezt úgy tudom megnyerni, hogy én vagyok ebben az évben az abszolút világbajnok is, de talán ezt jövőre tudom javítani.
Kanokoki azért néhányszor már komoly csörtét vívott önnel. Volt, hogy ön jött ki ebből jobban, volt, hogy a japán klassz is. Mekkora összességében önök között a harc?
Úgy érzem, hogy most pont, hogy rólunk szól a férfi párbajtőr egy kis túlzással, tehát hogy azt érzem, hogy a mi versengésünk nagyon sok figyelmet kap, és ennek részben örülök, részben pedig motivál, hogy a legjobb címért küzdhetek. Bár most eredményben azt gondolom, hogy ő jobbnak tekinthető, mert egyéni olimpiai bajnok, egyéni világbajnok, egyéni kontinens bajnok, és nekem még hiányoznak ezek a címek, de a következő években szerintem be tudom ezt hozni, és le tudom őt győzni. Azon az úton vagyok fejlődés szempontjából, hogy hogy a fő riválisomat, Kanokokit legyőzzem.
Mennyire számít arra, hogy akár mondjuk még ebben az olimpiai ciklusban ismét a magyar riválisok nőnek a fejére? Ugye Koch Máté is volt világbajnok, András Vitibor tavaly egyéniben olimpiai negyedik helyezett a közös csapataranyérem mellett.
A lehetőség abszolút nyitott bárkinek szerintem, hogy nagyot váltson és nagyot fejlődjön. A magyar csapattal kapcsolatban már nyilatkoztam például a világbajnokság után is, hogy szerintem szükség lenne egy gyorsabb fejlődési ciklusra, egy rövidebb visszacsatolásra részükről, de én azt gondolom, hogy jelenleg most a japánok szinte a világ legjobbjai, és hogy rájuk kell készülnöm, ugye fölfelé nézek ilyen szempontból, vagy oldalra, de benne van az esély a többiekben is, hiszen nagyon tehetségesek és jó vívók.
Hogyan alakult az őszi felkészülés most, hogy ebben a speciális versenyszezonban csak decemberben lesz először nemzetközi rangos verseny?
Végre egy nagyon hosszú alapozást tudtam zárni, egy 7-8 hetes alapozást tudtam megcsinálni szeptember, október, november folyamán. Ez szerintem nagyon jó hatással lesz a szezonomra összességében, de a formaidőzítésen pedig majd a szezon végére, tehát az Európa és a világbajnokságra koncentrálódik, de azt gondolom, hogy már most a december elején megrendezendő Vancouveri világkupa, mert most kezdődik a világkupa szezonunk, arra már felkészülten fogok érkezni, és szerintem probléma nélkül tudok majd versenyezni.
A hazai megmérettetések egyébként mit adnak? Ugye lesz még országos bajnokság karácsony előtt, illetve voltak, lehetnek magyar kupafordulók persze az egész szezonban, de hogy mennyire készítik fel a magyarországi versenyek a nemzetközi megmérettetésekre, amikor, ahogy ön is azt mondta, azért a legjobb japánok most talán más vagy magasabb szintet képviselnek?
Nagyon jó felkészítő versenyek, a magyar mezőny nagyon erősnek tekinthető szerintem, és a nemzetközi, most például a nemzetközi edzőtáborból jöttünk egyébként Párizsból, ott az olaszokkal és a franciákkal töltöttünk el egy hetet, ami szintén egy nagyon jó közeg volt és mezőny arra, hogy felkészüljünk az első világkupára. Tehát azért próbálunk egymással is edzeni, a magyar kupafordulók pedig versenyhelyzet teremtésében szuperek. Én azt gondolom, hogy ideális a környezet arra, hogy jó eredményeket érjünk el ezeken a világkupákon.
A kemény munka mellett egyébként még mi mindenre maradt idő? Ugye emlékezhetünk például arra, hogy néhány hónappal ezelőtt a szintén olimpiai arany és ezüstérmes kajakozó Tótka Sándorral tanították egymást kajakozni, illetve vívni. Ilyenek mennyire férnek bele akár majd az új idényben is? Még ha nem is konkrétan ez.
Decembertől kezdődően, ahogy elkezdődik a világkupa szezon, sokkal kevesebb szabadidőm lesz, meg sokkal kevesebbet leszek itthon Magyarországon. Eddig, amikor itthon alapoztam, addig belefértek ilyen programok nyilván. Vannak szponzori kötelezettségek, és emellett a médiában is jó, hogyha szerepel egy adott sportoló. Tehát a lehetőségekhez mérten próbálok mindenkinek elérhető lenni, de mellette pedig a pihenést is priorizálnom kell. Szóval nagyon összetett. Hát ez még számomra nem tiszta, hogy lesz a szezon közbeni média megjelenések leszervezése.
Egyébként élvezte azt a néhány forgatásos napot Tótka Sándorral, így utólag visszatekintve, mert ugye tévében megnézve nagyon jó kedvűnek tűntek.
Szerintem minden ilyen és ehhez hasonló kezdeményezés nekünk sportolóknak tök jó, hogy kipróbáljuk a másik sportját. A másik sport jeles képviselőjével tudunk egy kicsit mélyebben elbeszélgetni, és nem pedig egy formális találkozón, például az olimpiai eskütételen találkozunk, vagy az olimpián, ahol mindenki feszült, hanem itt egy kicsit jobban meg tudjuk ismerni egymást, és közelebbi ismeretségek is ki tudnak alakulni. Ilyen szempontból ezek nagyon hasznosak szerintem, és élvezhetőek. Amikor azt gondolod, hogy olimpiai bajnok sportoló vagy, és hogy kis túlzással, hogy biztos, hogy mivel sportoló vagy, mindent tudsz csinálni, és utána nem tudsz megmaradni egy versenykajakban, és folyamatosan felborulsz, az a realitás érzékelésén is segít a sportolónak, hogy még van hova fejlődni folyamatosan.
Siklósi Gergely olimpiai, világ és Európa bajnok párbajtőrözőt hallották. Bár a 2026-os téli olimpián nem lesz ott sem a magyar női, sem a magyar férfi jégkorong válogatott, komoly sportdiplomáciai sikert ért el a hazai szövetség elnöke. Kolbenheier Zsuzsanna arról is beszélt az Inforádiónak, hogy mit tart a magyar jégkorong sport legnagyobb idei eredményének. A riporter Kalapos Mihály.
Most már negyedszerre lehetek téli olimpián a női tornának a főnöke, a chairpersonje. Nagy megtiszteltetés nekem, és úgy tűnik, hogy talán akkor az előző három alkalommal is jól végeztem a munkámat, hogyha negyedszerre is engem bíztak meg ezzel.
Mi a feladata pontosan?
A tornát megelőzően, illetve a torna során is vannak úgynevezett direktorát ülések, ahol minden olyan problémát átbeszélünk, ami felmerül még a torna kezdete előtt, illetve aztán a torna során, és ezeket kell tudni kezelni. Hozzám jöhetnek a csapatok, hogyha bármilyen olyan problémába ütköznek, amit nem tudnak ott a szervezőkkel, vagy akár a mi munkatársainkkal megoldani. Ezekkel mind hozzám tudnak fordulni, tehát én ott vagyok az összes mérkőzésen, végig a csarnokban, és hát ez a, tulajdonképpen ez a feladatom, hogy minden rendben menjen a tornán.
De ezek lehetnek akár étkezési, szállásgondok, akár játékvezetéssel kapcsolatos gondok?
Játékvezetés nem, arra van egy külön csapat, akik a játékvezetéssel kapcsolatos problémákat kezelik, de az étkezés, a szállás, bármi olyan, ami felmerül, sérülések, hogyha olyan súlyos vagy olyan jellegű, hogy hogyan tudunk nekik segíteni, bármiféle doppinggal kapcsolatos problémák, bármilyen gondok lehetnek. Nekünk az a feladatunk, hogy nyilván mint nemzetközi szövetség megoldjuk.
A magyar jégkorongsport legnagyobb sikere 2025-ben az volt, hogy a férfi válogatott bennmaradt az A csoportban, vagy mondjuk úgy, hogy az elitben?
Igen, ez valóban az idejének a legkomolyabb sikere volt. Ugye nagyon reménykedtünk benne, hogy februárban a lányoknak sikerül esetleg kvalifikálni az olimpiára, azzal tudott volna még ez versenyre kelni ez a siker, de sajnos az nem sikerült, úgyhogy igen, mindenképpen ez volt.
Jövőre aztán újabb világbajnokság. Hogy látja egyébként a magyar férfi jégkorong helyzetét? Képes ez a csapat, képes ez a generáció hosszú időszakon keresztül a legjobbak között versenyezni?
Erre nagyon nehéz válaszolni. Nyilván mindent meg fognak tenni, ismerve Majoros Gergelyt és egyébként a csapatot is, tehát biztos, hogy megint oda fogják tenni magukat, és mindent megtesznek azért, hogy ez így sikerüljön. Nyilván megint borzasztóan nehéz csoportban vagyunk, ahogy egyébként szerintem tavaly is. Az ott lévő ellenfelek általában ugye több tapasztalattal rendelkeznek, már régebb óta ott vannak az A csoportban, tehát ez nagyon nehéz ezt a hét mérkőzést így egymás után lejátszani. Idén is voltak olyan vereségek, amiben azért fel kellett állni, úgyhogy ez egy nagyon kemény mentális és fizikai megterhelés. Reménykedünk benne nyilván, hogy ismét sikeresek tudnak lenni, és bent tudnak maradni az csoportban. Azt azért kijelenteni mondjuk, hogy ez egy elvárás lenne, ott szerintem még nem tartunk.
Ma infrastrukturálisan hogy áll a sportág? Minden adott ahhoz, hogy egy jó generáció legyen, illetve hogy sokan üzzék ezt a sportágat?
Infrastrukturálisan szerintem nem állunk rosszul, tehát sok olyan csarnokunk van, ahol azért most már tényleg nagyon-nagyon profi munka folyik. Nyilván vannak még kisebb klubok, ahol azért még van hova fejlődni. Természetesen azért a jégkorongban nehéz azt mondani, hogy elegendő jég van, hiszen nagyon-nagyon sok új beérkező játékosunk van, különböző új klubok alakulnak, tehát hogy van még egyébként igény a további fejlődésre, de azt gondolom, hogy azért az elmúlt 15 évben nagyon sokat változott a helyzet, és nyilván a TAO rendszernek is köszönhetően borzasztó sok jégpálya épült. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a része adott. Még az edzőképzés, az edzőknek a fejlesztése az egy nagyon-nagyon fontos probléma, amivel foglalkozunk, hiszen a megnövekedett gyerek létszám és a klubok létszámának a növekedését nem kísérte a szakembereknek a megfelelő számú növekedése, tehát ott nagyon sok dolgunk van, hogy hogyan adjuk meg azt a tudást az edzőknek, hogyan segítsünk nekik fejlődni, hogy ők is lépést tudjanak tartani ezzel a növekedéssel, úgyhogy ez egy nagyon fontos fókuszpont számunkra.
Mai fiataloknak azért könnyebb, mint mondjuk volt Ocskai Gáboréknak?
Összesen hasonlítható, tehát ugye én is pont az Ocskai Gábor generációjához tartozom, azért nekünk a nyitott pályákon, az este 10-es edzések, a reggel 6-os edzések, sokszor az időjárás elemeivel küzdve, a védőfelszerelések is azért hiányosak voltak, nem úgy védtek, nyilván nem álltak rendelkezésünkre ilyen lehetőségek, akár a képességeinket fejleszteni, a felszereléseknek a minősége teljesen más volt, szóval, hogy nagyon nehezen összehasonlítható, és igen, azt gondolom, hogy sokkal-sokkal jobb helyzetben vannak, és igazából tulajdonképpen rajtuk múlik, hogy mit hoznak ki. Ebből.
Hogy látja, 2030-ra, a következő téli olimpiára lehet olyan női vagy férfi válogatott, amely eséllyel pályázzon a kijutásra?
Én azt gondolom, hogy mindent meg fogunk tenni ennek az érdekében. Nyilván a férfi vonalon azért egy picit nehezebb, hiszen ott azért tényleg minden országnak ez egy fő cél, hogy oda kijusson. A nőinél is azért egyre több ilyen ország van, tehát ott sem lesz könnyebb ez a jövőben. A lányoknál picit jobban látom azért az utánpótás, nyilván, mivel hogy azért a női szakágért voltam felelős, ott tényleg a legfiatalabbakat is ismerem. Van potenciál a női hoki további fejlődésében, az biztos, tehát jönnek föl nagyon tehetséges új játékosok. Az ifjúsági olimpián a 3x3-as csapatunk tagjai tulajdonképpen most fognak majd szépen lassan beérni ugye a felnőtt válogatott szintjére, illetve hát most az U18-as válogatottunk is a női az A csoportban szerepel, úgyhogy azt gondolom, hogy ott ezért megint csak nagyon komoly esélyeink lesznek. A férfiaknál ezt egy picit nehezebb így kijelenteni, de nyilván mindent meg fogunk tenni, és azért reménykedünk, hogy ott is tényleg vannak most már olyan nagyon fiatal tehetséges játékosok, akik nagyon szép jövő elé néznek, és reméljük, hogy egyre többen, egyre jobb helyeken tudnak majd palérozódni, akár külföldi top-top bajnokságokban, és ez nyilván segíteni fogja a válogatottat is így a jövőben.
Olbenheier Zsuzsannát, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökét hallották. Kiemelkedő évet zár a magyar triatlon sport, hangsúlyozta az Inforádiónak Kindl Gábor, a hazai szakszövetség elnöke. Arról is beszámolt, hogy Lehmann Csongor, Bicsák Bence, a Kropkó testvérek és a többi fiatal versenyző sikerei mellett a sportág bázisa is nő.
Ez is egy olyan év, amikor felülmúltuk az előzőt, és most már ez évek óta így van, tehát fantasztikus eredményeket értünk el, és mindig azt gondolom, hogy na ez már felülmúlhatatlan, aztán megcáfolnak. Hála Isten egy nagyon komoly versenyző gárdánk van, és nagyon komoly és felkészült szakembereink vannak, akik megfelelő támogatást, szakmai támogatást tudnak nyújtani a versenyzőinknek. Úgyhogy én azt várom, hogy ez a széria ez folytatódjon. Tehát 2025 talán az egyik legsikeresebb éve volt a magyar triatlon, sőt a legsikeresebb éve volt a magyar triatlonnak, 26 pedig a következő legsikeresebb lesz.
Mi mindenben szeretnének még előrelépni?
Főleg a világversenyekben, a helyezésekben, tehát azért Csongor még talán éremesélyes is a VTS, tehát a World Triathlon Series, tehát a világbajnoki sorozatban, és remélhetőleg női versenyzőnk is most már odaér az első 10-be, és már az is egy komoly eredmény lesz így az első lépésben, hiszen fiatalokról van szó. Márti éppen, hogy csak el fogja hagyni az U23-as korosztályt, Fanni pedig még ettől is messze van, hiszen még 2 évig junior korosztályban fog versenyezni. Szalai Fanniról van szó, aki szintén fantasztikus sikereket ért el.
Mennyivel nőtt a sportágnak a bázisa, illetve hogy tapasztalta a sikerek hatására a szponzorokat, mennyire tudják könnyebben megnyerni?
Hát sajnos a szponzorok megnyerésében van némi probléma, de rendkívül hálásak vagyunk a sajtónak. Nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani, és igyekszünk jónak is látszani, tehát bemutatni az eredményeinket, és fel kell tenni a szponzorok figyelmét, illetve speciális úgynevezett értékajánlattal fogjuk megkeresni a potenciális befektetőinket, mert úgy érzem, hogy vannak olyan vállalatok, akivel értékazonosságunk van, például a természet óvása, védelme, a környezetünk iránt érzett felelősséget illetően, hiszen ez nekünk egy fontos célkitűzésünk, hogy megőrizzük azt a környezetet, amelyben versenyzünk, amiben felkészülünk, hiszen ez gyakorlatilag a természetes környezet, a természetes vizeink, az útjaink, illetve az erdők és a mezők, amiket az triatlonosok leginkább, leggyakrabban, sőt minden nap használnak.
És a bázis hogyan növelhető? Azért ez egy nagyon kemény sportág, tehát aki belevág, kevés munkával biztosan nem ér el nagy sikereket.
Kevés munkával is meg lehet találni azt a távot, amin sikerélményt lehet szerezni.
Igyekszünk. De mondjuk olimpiára nem könnyű kijutni.
Az olimpiára semmiképp nem könnyű kijutni. Igen, de azt gondolom, hogy a versenyzőink nem csak versenyzők, hanem példaképek, nem csak sportolók, hanem sportemberek is. A szerénység, az alázat, a tisztelet jellemzi őket, és ez komoly eszköz, erő a kezünkben, hogy megnyerjünk még több utánpótláskorú versenyzőt, illetve gyermeket, hogy bekapcsolódjanak a triatlon sportba, illetve az amatőr bázist, az úgynevezett age gruppereket, vagyis amatőr sportolókat is motiválja, mert motiválják ezek az eredmények, hiszen a triatlon az a sportág, ahol együtt versenyezhetünk az elit versenyzőkkel, akár egy világbajnokkal, akár Európa bajnokkal. Ez egy komoly motivációs tényező, és a triatlon sport egyik legfőbb sajátossága. És hála Isten nő is az amatőr bázisunk, tehát a versenyzők száma, az igazolt versenyzők száma egyre nő, nem nagy lépésekkel, de újra növekszik, illetve megnyitottuk a sportágat a licenszel, tehát nem igazolt versenyzői státusszal rendelkező sportemberek számára is.
Kindl Gábort, a Magyar Triatlon Szövetség elnökét hallották. Mára véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégáim Kalapos Mihály és Szabó Gergő nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.